Kemény kötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
Melyiket vigyem ma az ágyba?
Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
Kemény kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
A Jósvera műsora. Üdvözlöm, kedves hallgató, Hajós Vera vagyok. Ön a Civil Rádió Kemény Kötés című műsorának egy részletét hallja. A bemutatásra kerülő könyv egy trilógia első darabja. Science fictionben mindig az az érdekes, hogy milyen jövőképet rajzol a szerző. Szerethető innen nézve a jövő? Vagy kétségbeejtő és csak örülhetünk, hogy nem abban kell élnünk? Ennek a könyvnek a szerzője, mint ahogyan majd hallani fogják, az evolúció híve. Az, hogy szerintem ilyen jövő vár ránk, még az első kötetből nem derül ki. De már csak néhány hét, és a trilógia következő darabja is megjelenik, ami talán majd beljebb visz a kérdés eldöntéséhez. A Scholar kiadónál jelent meg Erdész Róbert, My Words, Kolosszus című tudományos fantasztikus regénye. A szerzővel, Erdész Róberttel beszélgettünk könyvéről. Nem olvastad véletlenül az Indexen a megjelent cikket arról, hogy sose volt még ilyen valószínű, hogy a világunk csak...
De igen.
Világunk csak egy hologram. És akkor erre mit mondasz?
Hát nem állok messze a gondolattól.
Van egy középiskolás diák, Willi, aki nagyon utál leckét írni, a kedvenc játékával, a My Words-el kitalál egy bölcsész karaktert, aki megírja helyette a novellát. És az olyan baromi jól sikerül, hogy aztán másból is, például a természettudományból is csinál egy ilyen karaktert. Akik lebuknak az iskolában, mert túl jók.
Hát az a helyzet, hogy ezek a dolgok a levegőben vannak pillanatnyilag. Nincsenek annyira elrugaszkodva a valóságtól. Nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy a mesterséges intelligencia valami olyasmit produkáljon, mint amire az ember képes, esetleg valami olyasmit, amire már az ember nem is. Nagyon-nagyon közel vagyunk ehhez. Legalábbis én így érzem. De ez a cikk, amit említettél, részben ez is erről szól. Ezt már néhány évvel ezelőtt is ők többször is pedzegették, többféle egészen más irányú vizsgálatokkal is felvetették, hogy van abban lehetőség, hogy ez a világ nem úgy létezik, ahogy mi gondoljuk.
Ez a 3D-s világ, amit mi látunk így magunk körül, valójában nem is 3D-s világ, hanem valami egészen más állatcikkben.
Valójában az, hogy az, amit mi látunk, az a világ, az nem létezik, azt mi magunk is tudjuk. Tehát például mi az elektromágneses hullámok tartományának egy igen-igen picike szűk kis részletét látjuk. Más tartományban vizsgálok, hogy felnézzünk az égre, és a rádió tartományban nézzük meg, hogy ott mit látni ilyenkor, akkor vannak azok a csillagok, amik látható fényt bocsájtanak ki, és azok esetleg a rádiótartományban ki sem bocsájtanak semmit, vagy csak sokkal kevesebbet. Vannak olyanok, amik csak a rádiótartományban sugároznak, és a láthatóban nem. Aminek az az eredménye, hogy tulajdonképpen, amit mi látunk, ahhoz képest rengeteg dolog létezik, és egy csomó minden más tartományokban nem is látjuk. Azon felül, hogy azok a csillagok, amiket a fényt
bocsájtanak. Állj meg, légy szíves, én egy bölcsész vagyok. Értem a szavakat. És mégsem értem, amit mondasz. A könyvedben viszont tökéletesen értem. Próbáld meg nekünk megmagyarázni.
Eleve azt gondolom, hogy mi ezt pontosan tudjuk, hogy ez a világ nem olyan, mint amilyennek látjuk. Ez még a regény sem. Ez egy fizikai tény. Megvan, tudok egy egyszerű példát. Vannak rovarok, amik az ibolyántúli tartományban látnak, tehát az ibolyántúli fényeket, amik nekünk maximum egy leégést okoznak az arcbőrünkön, de látni nem látunk abban a tartományban. Mi abban vakok vagyunk, már a szemünk nem érzékeny rá. Viszont vannak rovarok, amik kifejezetten erre érzékenyek, és azért vannak növények, amik ezeket a rovarokat úgy tudják magukhoz csalogatni, hogy színpompásak abban a tartományban. Van egy színes virágokból álló része a bioszférának, amit mi nem látunk. Vannak rovarok, akik viszont csak azt látják, nem látják azt a színes virágot, amit mi látunk.
És mi látjuk a rovarokat?
Hát a rovarokat persze, hogy látjuk. Csak egyszerűen az ő szemüknek az érzékenysége nem oda van beállítva, ahová miénk, hanem nálunk egy magasabb tartományban. Hasonlít a hangokhoz őket, mert az elektromágneses hullám is hullám, meg a hanghullámok is hullámok. a hangoknak is csak egy bizonyos tartományát halljuk, vannak úgynevezett ultrahangok, amik olyan magasak már, hogy a mi fülünk nem érzékeli, de az állatokat például őrületbe lehet kergetni vele, mert ők viszont pont azt a részét érzékelik. Ugyanígy van a fénnyel is, hogy a fénynek milyen picikek is tartományát látjuk, és vannak olyan fények, lenn a vörösön túl, meg fönn a golán túl, amiket a mi szemünk nem érzékel. Ebből tudjuk, hogy a világ nem mi látjuk, ez csak az a szűk, látható tartomány fest így, de ami azon túl van, az nem ilyen, azt nem tudjuk, hogy milyen. Tehát a mi szemünkkel a világnak egy icipici szeletét látjuk, egy dologban lehetünk biztosak, hogy a világ nem is hasonlít arra, mint amilyennek mi látjuk. Mert hiányoznak hozzá az információink. De akkor mondok másik példát. Fölnézel az égre, és látsz csillagokat, meg csillagképeket, amiket az emberek 10 000 évek óta megpróbálnak mindenféle alakzatokhoz hasonlítani. Ezeknek az alakzatoknak az egyes csillagai olyan messze vannak egymástól, 1000 millió fényének választják sokszor el őket, mert az egyik olyan messze van mögötte a másiknak, hogy innen ugyan egymás mellett látszanak, de a távolságuk közel sem azonos. Ami azt is jelenti, hogy a fényük sok-sok millió év különbséggel ér el hozzánk. Magyarul a csillagok, amiket a fejünk fölött látunk,
azok már rég nincsenek ott.
100 éve indult el, de van olyan, ami 1 milliárd éve. Na most, ami 1 milliárd éve sugározta felénk azt a fényt, amit mi most látunk, az lehet, hogy már nem is létezik.
Igen.
Sőt, létrejöhettek közben csillagok, amiknek még nem érte ide hozzánk a fénye, mert olyan messze vannak. Magyarul az az égbolt, amit mi látunk, a büdös életben nem létezett. Mert az különböző időkben létező csillagoknak a képei vannak egymásra vetítve benne. Fogalmunk sincs, hogy velünk egy időben milyen csillagok léteznek, és mit léteztek. Egy ilyen zűrzavaros össze-vissza képet látunk, aminek semmi köze nincs a valósághoz.
Végre fölérnek. Hulk sziszenés előzi meg az ajtónyitást, Mike megy előre. Ahogy kiérnek a jókora teraszra, megcsapja őket a sivatagi éjszaka hűvös levegője. Na, most nézzen föl az égre! Dr. Warren fölnéz. A látvány kétségkívül lélegzetelállító, de hát sokszor látta már. Valahányszor sötétedés után érkezik a bázisra, mindig megáll az egyik pihenőnél bámészkodni. Sehol a világon nem látni annyi csillagot, mint itt, a sivatagi éjszakában. Ezért hozott föl? Nem találja elég érdekesnek? Nem erről van szó, de már 1000-szer láttam, és muszáj lenne lefeküdnöm. Nem kevés problémával kell holnaptól megküzdenünk. Ami nem kevés, az a 300 000 trillió izzó nap a fejünk fölött. Tudja, mekkora szám ez? Jó nagy. Egy 3-assal és 23 0-val lehet leírni. És? Ha maga volna Isten és úgy határozna, hogy a saját képére létrehozza az embert, építene hozzá ekkora díszletet? Zavart csönd a válasz. Mi teteje van egy egész univerzumot rittyenteni egyetlen bolygó köré, ha pusztán a rajta élő gyámoltalan 4 lábút akarjuk elkápráztatni vele? 4? A mérnök a fejét csóválta. Először is. Az embernek 2 lába van. Másodszor. Arról még soha nem hallott, hogy Isten útjai kifürkészhetetlenek? Bármi oka lehetett rá, hogy ekkora mindenséget hozzon létre. Bármi. Egyet mondjon. Az sem jelentene semmit, ha nem tudnék, de tessék. Mi van, ha minden csillag köré teremtett embert? Mi van, ha valami másban is gondolkodik, nem csak bennünk? Vagy mi van, ha maguk a csillagok a teremtés céljai? Bosszúsan csóválja a fejét, majd felmutat az égre. Semmi sem utal arra, hogy ez az egész nekünk készült volna. A Szentíráson kívül persze, vagy tévedek? Nem az ember a teremtés koronája? A hűvös szél jól esik ugyan az arcuknak, de már is érződik az a kellemetlen viszketés, ami a gallérjuk mögé bebújó, apró homokszemcsék ajándéka. Most komolyan, ezért jöttünk fel ide. Éjjel 1:30-kor akar hitvitát folytatni a teraszon. Egyáltalán nem. Csak érzékeltetni szeretném, hogy milyen gazdaságtalan volna az olyan genezis, ami egy egész univerzumot teremt pár milliárd ember kedvéért. Még egyszer mondom, semmi sem utal arra, hogy a világ kizárólag nekünk készült volna. Miért lovagol ezen? Mert itt lehet tetten érni a teremtőt. De tudja mit? Felteszem a kérdést másképp. Ha szeretne létrehozni egy virtuális emberi társadalomnak szánt virtuális világot, milyen messzire menne el? Mekkora mélységig szimulálná a világ mindenséget? A kérdésnek egészen furcsa, szürreális hangulatot kölcsönöz a csillagok irdatlan tömegének látványa. Kellene, hogy pillanatról pillanatra kiszámolja minden egyes hidrogénmolekula állapotát 300 000 trillió izzónap belsejében? Szükséges volna minden csillagközi porszem mozgását külön-külön leírni? A mérnök szemébe néz. Nem lehet, hogy elég volna hunyorgó pöttyöket festeni a díszletékboltra? Úgy érti, hogy az emberi agyak működésének modellezéséhez teljesen fölösleges a világ részletes leírása? Szó szerint. Nem baj, hogy a Föld összes számítási kapacitása még ehhez is kevés lenne? Mihez? Hogy minden egyes emberi agy minden egyes neuronjának minden egyes állapotváltozását leírjuk vele. Felmérhetetlenül nagy feladatról beszél, ami egyszerűen megvalósíthatatlan. Nincs alkalmas eszközünk hozzá, sőt, vélhetően nem is lesz soha. Dühösen vesz egy nagy levegőt, láthatóan ingerült. És ha már ezzel a problémával sem tudunk mit kezdeni, nem mindegy, mit tennénk milliárdszor és milliárdszor több információval? Miért pont azon akar spórolni így éjjel fél kettő tájában? Elfelejti, hogy Jézusom, ne jöjjön nekem a programjával. Szövegelemzéssel kiváltani az agyműködés szimulálását szellemes ötlet, de bármit is mond, Pityáner szarakodása tényleges modellezéshez képest. Megigazítja a szemüvegét. Arra egyszerűen nem volnánk képesek. Mi? De ki mondta, hogy rólunk van szó? Eszem ágában sem volt a topéval előhozakodni. Én csak arra szerettem volna utalni, ha létezik a teremtő, és igazi helyett egy virtuális világot alkotott nekünk, feltehetőleg volt olyan bölcs, hogy megspórolja magának a fölösleges munkát. Elengedi a korlátot, és mindkét kezén picit följebb húzza a pólója ujjait. Ezzel viszont olyan hibát követett el, aminek ki lehet mutatni a nyomát. Remek! Akkor tehát mostantól Isten hanyagságának nyomát keressük.
A Kolosszus.
Tulajdonképpen egy világ.
A világ. A fővilág.
Tulajdonképpen az olyan, mintha egy bolygó lenne.
Lehet, hogy ezt a szót kerestem, ezt a bolygót.
Egy bolygó, ami létezik.
Azt a szót találtam állandóan, hogy a Föld. Kolosszus az egy Föld, de...
Olyan, mintha Föld lenne.
Nekik van egy evolúciós tervük, hogyha elég fejlett egy civilizáció, akkor az kap egy kulcsot, és azzal elhagyhatja a saját régi világát. És egy új világba léphet be.
Igen.
Mitől lesz más a Kolosszuson élni?
Minden általunk ismert biológiai faj folyamatos növekedésben van. Amelyik eléri a környező világának a határát, és már nem tud tovább növekedni, tehát nincs több betölthető biológiai tér körülötte, az igyekszik stabilizálni a maga szerkezetét, mert ugye ő alkalmazkodott ahhoz a környezethez, amiben van, de mivel már tovább növekedni nem tud, szépen lassan elindul egyfajta degenerálódás, aminek az a vége, hogy az a faj kipusztul. Tehát amelyik elveszíti a tovább növekedésnek a lehetőségét, az előbb vagy utóbb halálra van ítélve. Ez egy ilyen biológiai tapasztalat, amit az evolúcióból szűrtünk le. Most ez arról szól, hogyha egy faj, mondjuk például az ember, kitölti a Földön rendelkezésre álló életteret,
tehát túlnépesedünk.
Vagy megoldjuk a túlnépesedést, és nem népesedünk túl, hanem megtaláljuk azt az optimális lélekszámot, amit fönntartva világot tartani, akkor ennek nincsen túl nagy jövője, egyszerűen azért, mert a környezet sohasem marad stabil. Tehát biztos, hogy lesz egy olyan kataklizma, aminek az elhárítása már meghaladja az erőket. Előbb-utóbb. Az a faj, amelyik nem tud tovább növekedni, az előbb-utóbb szembe találja magát olyan kihívással, amit nem tud megoldani. Mert az senki nem garantálta, hogy a Föld örökké létezik, a napból nem jön egy olyan kataklizma, mert nem tudunk mit kezdeni, nem talál el bennünket egy olyan meteorit, ami gyakorlatilag elpusztítja a civilizációt rajta. Ezerféle dolog jöhet, ami a kivédésen meghaladja az erőnket. Ha ki tudna rajzolni az emberiség a Földről, akkor ezek a problémák annyiban eltűnnek, hogy ha a Föld elpusztul is, az emberi faj, mint olyan megmarad, hiszen kirajzott a világűrbe valamilyen módon. Tehát, hogyha ameddig van növekedési lehetőség, van fegyver a környezeti hatások ellen. Ha nincsen, hanem csak várunk egy helybe, előbb-utóbb jön egy nagy katasztrófa. Valami ilyesmiről szól ez a dolog. Ha nincs meg a mód a kilépésre, akkor előbb-utóbb az egyenlő halálos ítélettel.
Azt olvastam a könyvben, hogy a természet 4 szóból hozta össze az egész bioszférát. Melyik ez a 4 szó?
Ez egy hasonlat, ez egy párhuzam. a DNS négyféle nukleotidot tud cserélgetni az egyes végződésein, és ezekből áll össze a DNS-nek az a biológiai mondandója, amivel azokat a fehérjéket programozza, amiből az ember mondjuk, hogy akár az állatok is létrejönnek, akár
mivel növények. Tehát az élő lények, amiből...
Igen. A DNS nyelve, a DNS ABC-je négy betűből áll. Ami négy nukleotidot jelent, tehát ezek ilyen kémiai gyökök, négy különböző kémiai gyököt tud variálni a DNS.
Könyv legvégén van két oldal a következő kötet, ami trilógiának a második kötete lesz.
Van, igen, igen, az csak egy ilyen picike kis villanás.
Igen. Mi várható benne? A sötétség és a fény összecsapása?
Hát a történet a könyvben nincsen lezárva. Ami az utolsó jelenet, az tulajdonképpen a kezdő jelenet a
következőnek, igen. A sci-fiben mindig az az érdekes, hogy milyen jövőkép van benne. Nem árulhatod el?
Hát ez nagyon nehéz, mert akkor gyakorlatilag mindent lelövök, tehát nem csak az első kötet, hanem a másik kettőt is. Az a kérdés is nyitva van, hogy mi ez a kolosszus.
Igen, ez a következő kérdésem lett volna, hogy mi ez a kolosszus.
A név ez onnan származik. Gyakorlatilag az első működőképes számítógép.
Ez a Neumann-féle amerikai számítógép, vagy az
a angol? A Neumann-féle amerikai számítógépet tekintették az elsőnek sokáig, de azért, mert hogy az angolok sokáig titkosítva tartották a kolosszusnak a tényét is egyáltalán.
Tehát ez a kódfejtőgép, amit ők...
Ez volt a kódfejtőgép, igen, amit az Enigmának a német titkosítást szerkesztő szerkezetnek a kódjait fejtették föl. Néhány éve lett a tervrajza nyilvános a kolosszusnak. Gyakorlatilag ez előzte meg a Neumann-féle számítógépet, tehát ő volt az első mai szó a számítógépnek nevezhető szerkezet. A név innen származik, tehát a kolosszus erről szól. Miért így hívják, és tehát mit hívnak így, az első kötetből világosan nem derül ki. Azt érezni, hogy az egy világ, tehát ez egy másik, mint egy másik.
De egy kódot fejtünk itt is.
Ez a kódfejtés analógia benne van, amiben csak egészen másképp, tehát ez csak később fog kiderülni.
Elhatároztam, hogy megkérdezem, hogy mennyiben hiszel abban, amit leírtál?
Én úgy gondolom, hogy az a jövő, ami előttünk van, az nagyon nyitott. Tehát nagyon nem tudjuk, merre fele fog menni a világ. Ez a virtuálisan létező környezet, ez ugye a 60-as évek eleje óta kezd beszivárogni a köztudatba, de ma éppen a cikk kapcsán, amit említettél az elején,
igen.
Látszik, hogy ez a reális esélyek közül az egyik. Természetesen egyikünk sem tudja megmondani ma, hogy merre fog a világképünk fejlődni a következőkben. Én úgy gondolom, hogy ez egy teljesen reális lehetőség, hogy a világ így néz ki, ilyen, illetve hogy nem tudjuk, hogy néz ki, és hogy amit tudunk, az inkább egy nekünk készült kép. De minden lehet.
A könyvben többször is előfordul, hogy ha kontroll nélkül birtokolna valami nagy tudást, kiegyenlítettség, az egyetlen biztosíték, nem kerülhet valaki kezébe egy tudás, hanem csak szétdarabolt tudás elemek vannak.
Igen, én nem ilyen alapállásban nézem világot. Az evolúció az nem egy szubjektív kép a világnak. Tehát mindenképpen morális...
Teljesen igazad van. Én erkölcsi oldalról nézem a dolgokat,
igen,
és ez nem... A biológia nem morális.
Tehát igen. És az evolúció sem moralitásra épül, és a moralitás az tulajdonképpen az ember alkotta magának egy olyan szabályrendszer, ami mindig idealizál, és soha nem igaz. A morált mindig hazudja magának mindenki, kicsibe és nagyba, a társadalom is, meg az egyes emberek is. Tudással kapcsolatos dolog az nem egészen arról szól, hanem arról, hogyha időszerűtlen tudáshoz jut a világ, és tulajdonképpen minden nagy felfedezés, hirtelen ugrás, az időszerűtlen abban az értelemben, hogy még feldolgozatlan a társadalom számára. Mondjuk jön egy újdonság, ami egy technikai újdonságot eredményez, akkor mindazok, akiknek ezzel közvetlen kapcsolata van, azok előtt megnyílik az út arra, hogy ezzel gazdasági hatalomhoz, azzal politikai hatalomhoz jussanak, és egy kicsit átírják az addigi hatalmi rendszert. Mit tudom én, hogyha mondjuk Napóleon kezébe adtunk volna atomfegyvert, ez egy elég anakronisztikus dolog, mert nem volt akkor esélye, hiszen nem ott tartott a tudomány, de ha mégis ott tartott volna, akkor abban az esetben ez rettenetes katasztrófához tud vezetni. A mi esetünkben, amikor a 40-es éve közepén...
Atomfegyverhez jutottak.
Ha belegondolsz, tulajdonképpen ennek több mint 70 éve. És 70 éve nem vetette be senki. Azt akartam ezzel szemléltetni, hogy felfedezésnek végig kell menni azon az úton, hogy feldolgozza a társadalmat.
Így van.
Akkor eredő következményeket, a technológiai fejlődést, az annak kapcsán előálló társadalmi változásokat, és akkor szépen szervesen be tud épülni. Viszont időszerűtlen tudás birtokába jut egy társadalom, akkor az szétrobbanthatja a szerkezetét, óriási feszültségeket gerjeszthet, mert nincsen feldolgozva, tehát nem derültek ki a következmények, amiket szépen aprólékosan magából olvaszt a társadalom. Hát még egy egyszerű dolognak is, mint a mobiltelefon vagy az internet, olyan hatása van, amit csak most kezdünk el fölmérni. Nem egy nagy elméleti változás, tulajdonképpen technikai eszközökben van, az a 30-as évek fizikáján alapszik. Most dolgozzuk fel azt, ami a 20. század elején megszaladt tudományos fejlődésnek a mindennapi következménye. És itt arról szól a dolog, hogy ha időszerűtlen tudás birtokába jut egy csoport, az azért veszélyes, mert elborítja az egyensúlyt, mert az nyilvánvalóan azonnal hatalomra akarja ezt fordítani, tehát ezt a tudást azonnal használni is fogja. Míg ha ezt mindenkinek a birtokában van, akkor legalább kialakul egy padhelyzet, pont mint az atomfegyverek birtoklásával például, mert mindenki tudja, ha elindítja azt a rakétát, ő is a nyakába kaphat egy ilyet, és akkor tulajdonképpen nem győz senki. De egy biztos, mindenképpen minden technológiai újítás destabilizációval jár, amit a társadalomnak föl kell dolgozni. Ha erre nem hagyunk időt, akkor az mindig veszélyes. Nekem ez egy kísérlet, ez a regény. Párhuzamosan itt ezzel nekem zenék is készülnek, a következő kötettel meg is fog jelenni egy CD is, ami kötődik ehhez, tehát kvázi, mintha egy programzenéje lenne annak, mindannak, amiről a könyvek szólnak. Én nagyon sok okos kérdést kaptam már. Én nagyon bízom benne, hogy vannak emberek, akik szeretik ezt a fajta gondolkodó irányát a sci-finek. Bőven van ennek a hagyománya, még az 50-es évektől kezdve én Arthur C. Clarke-on, Asimovon, Stanislav Lemen, Fred Hoylon nőttemtől. Én szeretném, hogy egy kicsit divatba jönne megint ez a fajta vonal.
Erdész Róbert szerzővel beszélgettünk trilógiájának első kötetéről, a Kolosszusról, amit a Szkolár kiadó adott ki. Ön a Civil Rádió Kemény Kötés című műsorának egy részletét hallotta. Ha szívesen hallgatnak könyvekről hasonló beszélgetést, akkor keresse és hallgassa a Civil Rádió Kemény Kötés című műsorát.
Kemény Kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
Hajós Vera műsora.